Mai beszélgetőtársunk a 70 éves Nádasdy Ádám. A vele készített portréinterjúnk első részét hallják. A második részt holnap 18 óra 20 perctől sugározzuk. Arra szeretném kérni, hogy azon a nagyon-nagyon sok területen, ahol ő dolgozik, nézzünk végig, és próbáljunk meg egy kicsit mérleget vonni, mert hogy Nádasdy Ádám nagyon sajátos szerepet tölt a magyar kulturális életben, sajtóban és egyetemi oktatásban. Ő az a költünk, eszéírunk, nyelvészünk, oktatónk, aki felvállalja mindig a legkényesebb és legnehezebb kérdéseket, úgy, hogy mögötte áll egy nagyon biztos és megkérdőjelezhetetlen tekintély, szabad ezt így fogalmazni?
Hát nagyon köszönöm, ez egy szép szó, igen.
Na hát akkor hogy lehet ezzel a tekintéllyel élni, úgy, hogy az ember mégiscsak a tekintélyeket kérdőjelezi meg? Vegyük sorra a különböző témákat.
Nagyon érdekes, amit mond. Meg is kérdőjelezem, meg nem is. Mondok egy példát, a katolikus egyház. Engem katolikusnak neveltek, és roppant érdekesnek találom a vallást. Szeretek is vele foglalkozni, vagy ezzel kapcsolatát jól ismerem. Szerintem van Isten, vagy legalábbis ezen sokat szoktam gondolkozni, vagy talán inkább úgy mondanám, nem egy értelmetlen dolog azon gondolkozni, hogy van-e Isten. Maradjunk ebbe. És számtalan szempontból bírálom az egyházat, hát részben a mindennapi működése, hát nem angyalokból áll ugye az se, részben a távlatibb vagy elvibb dolgait nem mindig nézem jó szemmel, de igazából a tekintélyét nem ásnám alá, azt nem mondanám, mint mondjuk a kommunisták mondták, hogy a gyerekek felejtjük el, és hát öreg papok gyülekezetek, itt érdekel. De ezt például nem mondanám, tehát ilyen értelemben azt is mondhatom, hogy tekintélytisztelő vagyok.
Mi a tekintély?
Hát ez egy nagyon jó szó. A tekintélyben van mindenképpen hagyomány, vagy idő, tehát kell visszatekintési lehetőségnek lenni, mert ha nincsen, akkor lehet méltóság, az lehet. Tehát valaki belép az ajtón, akit sose láttam, és azt mondom, hogy valami méltóság volt benne. A tekintély azért ahhoz egy előtörténet kell, hogy én tudjam, hogy az illető szépet, vagy jót csinált, vagy kiállt adott helyzetben valami mellett. Talán valami bölcsesség is kell, hogy jól döntött helyzetekben, hogy nem kapkodott. Ugye a hősiesség az egy nagyon szép dolog, de az nagyon más, mint a tekintély. Ugye a hősöket másért tiszteljük, csak most megpróbálok én is így különbségeket fölállítani. Látja, nyelvész vagyok, és rögtön elkezdem, mint a szótárírói szétszálazni, hogy mi a pontos különbség az egyes kifejezések között.
Jó, hát akkor kérdezzük nyelvi szempontból, hogy mi a forrása a tekintélynek? Mitől válik egy nyilvános megszólalás, egy újságcikk, vagy egy vers, egy költemény olyanná, amit tekintélyként, vagy tisztelendőként fogadnak el az emberek?
Hát talán mondom azt, hogy jókor és jó döntéseket hozott, és nem rohan előre, azért ugye ismétlem, a tekintély az nem azonos a hősiességgel. Tehát lehet, hogy sokan valakire azt mondják, hogy XY egy tekintély, de nem fogják azt mondani, hogy egy hős, mert valami visszafogottság van benne, valami kicsit távolságtartás, valami hümmögés, hogy na jó, azért várjunk egy-két, na aludjunk rá egyet, megnézzük. Tehát aki tud nehéz helyzetekben így viselkedni, és végül hát kivívja a legtöbb embernek a rokon szemvét a döntésével, ennél jobban szerintem nem lehet mondani. Ez egy háló, olyasféle, mint a divat. Hát érti, mintha azt kérdezné, hogy mitől divatos valami. Hát azt tudom mondani, hogy attól divatos valami, hogy annak tekintik. És hát ez így van a tekintéllyel is.
Most csupa pozitív dolgot soroltunk fel, de hát olyan korszakban élünk, olyan kort élünk, amikor a tekintély uralom az valamiféle negatív és félelmetes eszközként, jelenségként tapasztalható.
Milyen érdekes, igaza van. Én erre a szóra most nem gondoltam, a tekintélyuralomra, ami már egy kicsit hasonlít ugye a parancsuralomra. Valóban érdekes, persze a tekintélyuralom, ez a kettő összekötve már nem tetszik nekem, mert a tekintély ne uralkodjon. Tehát lehet valaki tekintélyes, de ha ezt uralkodásra mások fölött való, hogy mondjam, akár basáskodásra használja, az nem tetszik nekem, és akkor a tekintély elfogy, leolvad lassan, erodálódik. Másfelől, hát ezt a kifejezést azért olyanokra is használjuk, akik csak szerették volna, vagy szeretnék, hogy tekintélyük legyen, úgy akarnak tenni, és páváskodnak anélkül, hogy igazi tekintélyük volna. És a tekintélyuralmat azért erre is szoktuk mondani. Önjelölt tekintélyek uralmára.
Vajon nem az a reflex dönt, vagy az az előzetes vélekedés, amit a rangokról, hierarchiákról, az úgynevezett értékekről gondolunk, erre sokat szoktak hivatkozni, hogy viszonyulunk a tekintélyhez. Ha sokáig ismételgetik, ez egy szép székelyföldi tapasztalat, hogy valami érték, akkor egy idő után elfelejtünk gondolkodni azon, hogy ez valóban értéke, és azért tiszteljük-e, mert az, vagy azért, mert sokat mond.
Ebben igaza van, de hát ez nagyon sok mindenre igaz. Mint nyelvész, azt tudom mondani, hogy egy közmegegyezés kérdése, persze most talán hidegen és cinikusan hangzik, hogy én a vállamat vonogatom, de hát ne felejtsél, hát tényleg nyelvész vagyok. Mondok egy példát. Itt Magyarországon elkezdték azt a szót, hogy egyházfi, abban az értelemben használni, hogy lelkész vagy pap. Holott én jól tudom, hogy ez a sekrestésre, vagy hát a templomszolgára vonatkozik ki, milyen templomba jár. Minden esetre nem maga a lelkész. Elkezdték így használni. Most erre azt tudom mondani, hogy ez egy ideig helytelen, és aztán, hogyha mindenki, vagy nagyon sokan így használják, akkor átbillen, és kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a mai magyarban, legalábbis Magyarországon, az egyházfi az azt jelenti, hogy pap, és jó cakát. Na most ugyanez van az arannyal. Na nézze meg, az arany nem a legértékesebb anyag a világon, de évezredes közmegegyezés, hogy az aranynak a saját értékén túl van neki értéke, mert lehet használni ugye fogtömésre, meg mit tudom, mindenféle helyeken az arany tényleg egy nagyon hasznos kis iparcikk. Na de hát ezen messze túlmutató értéke van csak azért, mert mindenki megegyezik abban, hogy ez így legyen. Ugye érti? Most mondhatom én, hogy na tessék, most jól leleplesszük az aranyt, hogy itten, bocsánat, az aranyat. Jaj, de érdekes, hogy ezt mondtam. Hiszen aranyt az ugye az Arany János volna, mert egész reggel azt hallottam a rádióban, hogy ma született Arany János. Elnézést. Igen. Ő érti, mit akarok mondani? Hogy azért ez nagyon erősen közmegegyezés kérdése. Hát ha valakiről folyton azt halljuk, hogy szent, hát akkor elfisszük, hogy szent. Mit csináljuk?
Mindjárt neki megyünk Arany Jánosnak, mert ezt nem fogjuk tudni kikerülni, nem is akarjuk, vagy nem is szeretnénk.
Ma van a születésnapja, igen, igen.
És mert örök, az arany örök, de azért egy picit még elidőznék ennél a nyelvészeti problémánál, amit ön évtizedek óta minden szinten felvet, és számomra is nagyon szimpatikusan és üdvözlendően azt képviseli, és azt mondja ezzel újra és újra, hogy a nyelv él, és hagyjuk élni. De hát ez a típusú többség dönt, hogy mi a szavak értelme, jelentése és értéke, ez nem egyfajta nyelvi populizmus annak az előképe, amit mondjuk társadalmi szinten is élünk most?
Nem hiszem, hogy jó szót választott ehhez. Hát a populizmus az a propagandának egy formája. A populizmus az, amikor én úgy szólok a néphez, ugye a populuszhoz, hogy elsősorban azt mondom, amit ő hallani szeretne. Nem, kérem szépen, ez nem populizmus, ez olyan inkább, mint a járványügy. Hát érti, hogy én pontosan leírom, hogy az emberek mit csinálnak, azt is leírom esetleg, amelyek mondjuk nemi úton terjedő betegségek, akkor is, hogyha egyáltalán nem helyeslem, hogy az emberek, mint a nyulak, össze-vissza csinálnak mindent, de nem az a feladatom, hogy ezt elítéljem, hanem az, hogy leírjam, hogy milyen érdekes, hogy kiről kire ment át az az adott betegség. Most a nyelv változásairól még csak persze azt sem mondhatom, hogy betegségek, talán inkább olyan, mint a biológiában, amikor észreveszem, hogy egyszer csak egy madárfaj megjelenik ott, ahol addig még nem volt, egy másik pedig eltűnik, vagy kihal egy adott területen. Ez nem jelenti azt soha, hogy én a szélesebb tömegeknek azt mondom, hogy beszéljenek így, vagy úgy, vagy amúgy. Érti, a populizmus az, hogy mondjam, az egy ajánlat. Nem, hát az a politikusok szokták csinálni, hogy magyarul a szavazzatok rám, mert akkor majd ingyen lesz a sör. Ez a populizmus.
A szavak jelentésének a változásán gondolkodtam, hogyha nagyon sokan használjuk egy bizonyos értelemben egy szót, akkor az annak a jelentéstartalma úgy válik ismerté és használtá, és minél többen használják úgy, annál erősebb ez a beékelődése, vagy bele gyökerezése a nyelvben.
Úgy van.
Na de hát, akkor mondok erre egy nagyon szélsőséges példát. Itt van például a cigány szavunk, vagy a zsidó szavunk, aminek adtak már nagyon veszélyes tartalmat, amivel vissza lehetett élni, meg lehetett bélyegezni, és ott is azt az adta az erőt, hogy tömegek használták ebben a megbélyegző értelemben.
Most átcsúszott persze egy másik területre, mert ezeknek a szavaknak a jelentése nem változott meg. Érti, ez most is azt jelentik, amit jelentenek. Az, ha tetszik, hát jó, igen, úgy szokták nevezni, ugye, hogy konnotáció. Tehát a vele együtt gondolat. Tehát mikor én kimondok egy szót, akkor szépre vagy csúnyára gondolok. Ebbe igaza van, de hát ez nem nyelvészet igazán, hanem úgynevezett szociolingvisztika, ugye társadalom és nyelvészet kapcsolata, hogy milyen, hát hogy is mondjam, csak milyen érzéseket kelt ennek vagy annak a szónak a kimondása. Ez roppant érdekes, de ne arra, ugyan ezt nem ide tartozom, olyan, mint az egyház fi, mert érti, a zsidó, az továbbra is azt jelenti, hogy zsidó, és maguk a zsidók is természetesen használják, és a cigányok is használják magukra, hogy ők cigányok. Az, hogy ennek hát sértő vagy kellemetlen felhangja van, az nagyon szomorú, és az a történelemmel magyarázható, de hát a nyelvész nem tud erről mit mondani azon túl, hogy a szótárba ezt esetleg zárójelbe beírja, hogy sokak szerint ez sértő, vagy vigyázni kell ennek a használatában. Nem tudom, hogy ez beletartozik-e egy szótárba, főleg azért, mert hogy mondjam, nem cserélődött le, tehát igenis lehet méltósággal vagy szeretettel is mondani azt, hogy cigány, van egy cigány barátom, vagy van egy zsidó ismerősöm, és így tovább. De a szomszédban lakó cigányok milyen rendes emberek, és így tovább. Ezt azért mondom, mert csak a konnotációval van baj, szemben mondjuk olyan már a használatból kiszorult népnevekkel, mint mondjuk a románokra az olá. Ugye ott valóban lehet azt mondani, hogy a szótárba bele kell írni, hogy olá, zárójel, elavult, vagy mai használatában esetleg sértő népnév, nyíl, román. Érti, de a zsidónál és a cigánynál ilyen nyilat nem tudok tenni, mert hova mutasson az a nyíl?
Nyelvészként hogy követi az úgynevezett politikai korrektségről folyó vitákat?
Most jut eszembe egyébként, hogy a cigány esetében esetleg egy olyan nyilat tudnék írni, hogy nyíl roma. A politikai korrektség. Hát nézze, az egy nagyon hasznos dolog, és természetesen nevetséges túlzásokba tud esni. De azért az meg talán mindig jobban a baloldali érzelműek, aminek én nem tartom magam egyébként, a baloldali érzelműek jó, mert azok mindig azok akarnak jobban változtatni, ugye hát a baloldalisággal együtt jár az az érzés, hogy jó, de miért van így, legyen másképp, vagy jobbítsunk, vagy valami. Ugye a jobb oldal meg azt mondja, hogy hát igen, nincs ez egészen jól, de hát azért csak ne rohanjunk fejetlenül a jövőbe, mert ami bevált, az bevált, ugye érti. Na most így aztán a politikai korrektségen, ha most ugye a nyelvhasználatot értjük, a baloldalnak sokkal több változtatási javaslata szokott lenni, mint a jobb oldalnak, tehát a baloldal, vagy hát a baloldali érzelműek szokták azt mondani, hogy most már akkor nem mondjuk azt, hogy cigány, hanem mondjuk azt, hogy roma például, mert hát ahhoz, és ez igaz, nem tapadnak olyan csúnya érzések, vagy érti, hát tényleg olyat lehet mondani, hogy lecigányozták, de hát azt nem lehet mondani, hogy lerománzták valóban, ugye nincs ilyen sértő vagy kellemetlen íze. De hát hogy mondjam, a jó érzés jobboldaliak is természetesen egyetértenek azzal, hogy a árvaház helyett mondjuk inkább azt, hogy állami gondozott intézet, vagy mérti, vagy hogy bolondok háza helyett mondjuk azt, hogy elmegyógyintézet, meg érti, hát hogy a nyomorék helyett mondjuk azt, hogy mozgáskorlátozott, stb. Ugye ennek nincs, ezt is politikai korrektségnek szokták hívni, de csak azért, igazából, ez tulajdonképpen egy angol kifejezés, ugyanis azért, hogy megkülönböztessük a nyelvtani korrektségtől. Tehát, hogyha maga, mint újságíró benyújt egy cikket, akkor megnézik a korrektséget, ami angolul persze correctness, az csak azt jelenti, hogy helyes-e. Hát megnézik, hogy rendesen van megírva, nyelvtanilag, helyesírási szempontból, stb. Na most akkor visszaadom, és azt mondom, hogy hát a maga cikke teljesen korrekt nyelvileg, de nem korrekt, és akkor most kitalálták ezt a szót, hogy azt mondják rá, hogy nem korrekt politikailag. Ami csak annyit jelent, hogy maga teljesen helyes nyelvtanilag és helyes írással használta a nyomorék szót, de nagyon kérem, hogy kerülje ezt a szót, nem azért, mert ez nem egy jó magyar szó, hanem azért, mert hát most mondjuk azt politikailag, vagyis hát társadalmilag, ugye érti, a politika is egy nagyon furcsa szó ebben az értelemben. Talán inkább azt kellene mondani, hogy társadalmi helyesség, szemben a nyelvtani helyességgel. Hát ez rendben van, hogy aztán meddig megyünk el abba, hogy túlzottan finomkodjunk, mert ugye ez a veszélye, hogy már akkor semmit sem nevezünk a nevén. Igen. Mint mikor azt mondja a falusi rendőr, meg van ijedve, hogy nem szabad cigányt mondani, de már romát se akar mondani, és akkor azt mondja, hogy az etnikum mondja, és hát ugye azon már az emberének inkább röhögni kell.
Ebben a dráma ott van, hogy ki adja a jelentését a szónak. Számtalanszor látom megrémülve kedves barátaimat, kollégáimat, hogy kimondanak egy szót, és szóba kerül ez, hogy hát ennek talán félreérthető a tartalma, vagy ahogy ön fogalmazott, negatív a konnotációja, és akkor megkérdezi, de hát én ezt nem úgy értettem, ezt én nem úgy használom, hogy ki dönt, kinek van autoritása a nyelv fölött, amit a sajátjának érez.
Hát hála Istennek senkinek, mert hát azért ez tényleg egy állandó közmegegyezés, olyan, mint hogyha egy hatalmas függőágyba ülnénk mindnyájan. Érti, most maga a térdét egy kicsit kinyújtja, attól lehet, hogy megbillen a függőágy, vagy akkor a szemei arra felé elhúzódnak, de akkor én meg a könyökömet nyújtom ki, akkor visszahúzom. Hát ez egy állandó alkú, de lássa be, tényleg ugyanolyan, mint hogy mit nevezünk jó ízlésnek. Hát amikor én gyerek voltam, nőnek nem volt szabad nadrágba járni, ezt ízléstelennek, sőt, hát talán felháborítónak tartották, de lakott a házunkban a Lonci néni, én nem tudom miért, de a Lonci néni az állandóan szürke nadrágban járt. Elegáns, magas, idősebb asszony volt, és úgy valahogy úgy mondták is róla, hát jó, a Lonci az már csak olyan. Na most érted, ma aki nem, ma azt tűnik föl, hogyha szoknyában van valaki. Tehát erre, mintha maga azt kérdezné most, hogy akkor az ki dönti el, hogy a nadrágviselés az ízléses-e egy hölgy esetében vagy sem. Hát ugyanúgy tudom mondani, a köz.
Ilyen értelemben akár azt is mondhatnám, hogy hát az én szavam, én nagyon tisztességesen értem azt, hogy cigány, hadd használjam ezt én így, mert...
Igen. Ahogy a Lonci néni azt mondta, hogy szokjátok meg szépen, hogy én szürke nadrágban járok, és lehet, hogy először újra mutogattok, aztán megszokjátok. A kérdés az, igen, hogy ezt a harcot meg lehet-e nyerni, vagy se. Jó, a Lonci néni nadrágja persze személyében nem érintett senkit, legfeljebb megvonták az emberek a vállukat. Ha maga azt mondja valakire, hogy cigány, hát én velem csak egyszer fordult elő az életbe, hogy azt mert mertem mondani, vagy úgy éreztem, hogy azt szabad mondanom valakinek szemtől szembe, hogy ugye maga cigány. És az illető kedvesen elmosodott, egy fiatal nő volt, akiről tudtam, hogy cigány egyébként, de úgy éreztem, hogy ezt muszáj szóba hozni, mert színésznő egyébként itt Magyarországon, és egy kötetet szerkesztett egy kiadó, amelyben olyan cigányokat interjúvoltak meg, akik vitték valamire. Volt orvos, rendőr, kereskedő, zenész, és körbe szóltak az ismerősök, hogy tud-e valaki még olyan cigány személyeket, akik szívesen adnák az arcukat. És én ismertem ezt a hölgyet, és egy ízben oda mentem hozzá, de ugye muszáj volt ezzel nyitni, hiszen azért mentem oda hozzá, hogy ebben a cigányokról szóló kötetben hajlandó-e interjút adni és szerepelni. És egy mély lélegzettel azt mondtam, hogy ugye maga cigánysére elnevette magát, és úgy magára mutatott, és azt mondta, hogy még kérdezi, mert valóban nagyon szép nő, de nagyon jellegzetesen cigány. De ez volt az egyetlen alkalom. Én akkor reméltem, hogy ő nem meghökkenve fog válaszolni, vagy nem fog megpofozni, vagy nem fogja azt mondani, hogy mi közel hozzá, micsoda szemtelenség. De kétségtelenül magának abban igaza van, hogy ez helyzetileg egyáltalán nem könnyű. Hát hasonló, ugye, mert a cigányság helyzete problematikus, és kicsit olyan, ezt a kérdést föltenni, mint hogyha mondjuk egy súlyos betegségre kérdeznék rá, tehát mint ha valakinek azt mondanám, hogy ugye magának rákja van. Ugye ezt se szívesen szoktuk megkérdezni, csak ha nagyon muszáj szóba hozni. Tehát valóban gondolatilag egy kategóriába tesszük a, na, kimondom végre, ez ugye nagyon tág értelemben tabunak hívják. Ezt hívják a nyelvészek tabunak, ugye ezt a szociológiából veszük, vagy az antropológiából, tehát olyan dolog, amiről mindenki tud, mindenkinek ott van a gondolatában, de amelyről úgy érezzük, hogy nem szabad kimondani.
Van-e valamilyen stratégia a tabuk kezelésére? Én ebből az előbbi példából arra következtetek, hogy minél személyesebb és konkrétabb és közvetlenebb a helyzet, beszédhelyzet például, annál könnyebb kezelni, mert ott el lehet dönteni, meg lehet beszélni, konszenzusra lehet jutni, hogy sértő vagy nem sértő. Igen. Minél nagyobb az általánosítás, minél többekhez szólunk, annál nehezebb a helyzetünk.
Igen, ebben teljesen igaza van. Talán azért is, mert a személyes helyzetben, hogy mondjam, az illet valóban, hát négy szemköz könnyen megkérdezni, hogy az a bizonyos betegség az fönnáll-e vagy se. Még mondjuk egy 20 fős asztaltársaságnál átszólni az asztal túlsó végére, ugye, hogy Badi bátyám, ugye neked rákod van, igen. Ez már pszichológia persze, hogy a személyesség valamilyen csatornát nyit meg, amin át könnyebb kommunikálni. Hát igen, most mondjam azt, hogy messzelen levetkőzni is könnyebb négy szem közt, mint nagyobb társaság jelenlétében, hiszen az is tabu, ugye érti, és persze vannak, jó, a tabunak a jellegzetessége, hogy vannak rituális pillanatok, amikor a tabu feloldódik, tehát amikor a primitív társadalmakban a sámánnak szabad hangosan azt kiabálni, hogy medve, medve. Jó lehet egyébként, ezt a szót nem szabad kimondani, mert ugye akkor jöhet a medve. Most ugyanígy a képzőművészeti iskolában a modell 40 diák előtt messzelenül jelenhet meg, mert az egy ritualizált pillanat. De a diákok nagyon csodálkoznának, hogyha utána a büfébe is messzelenül állna sorba ővelük. Ugye érti, mit akarok mondani. Most ugyanígy elképzelhető, hogy persze, hát vagy a színpadon elképzelhetők sértő, vagy tabú szavak, vagy drágáságok, amiket hát egyébként nem használnak a mindennapi életben, ha csak nem sértő célra.
Ha jól értem, akkor itt az a tét, meg a feladat, hogy hogyan tudjuk a kulturális környezetünket, örökségünket, eszközeinket, vagy a nyelvünket mindig jelen idejűvé és személyessé tenni. És ilyen értelemben az egész arany Shakespeare újrafordítás, vagy nem tudom, jól mondom, hogy ez újrafordítás, és erről szólt számomra, és ez, ez a kaland, ez milyen volt? Mert itt aztán nagyon tág a kulturális horizont, egyszerre nagyon távoli, és mindenkinek van azért egy Shakespeare és egy arany anyanyelve.
Hát kérem szépen, ha Arany János és Shakespeare-t együtt említi, azt jól teszi, mert ugye ő három Shakespeare darabot is fordított, ebből kettőt nagyon jól. Az egyik a Hamlet, a másik a Szent Iványi Álom. Csinált egy harmadikat, nem olyan jó, de a darab maga is Tenger János király címmel, nem is szoktak játszani. De az a kettő, amit jól megcsinált, mondom, a Hamlet és a Szent Iványi Álom, azok nagyon jó. De hát eltelt 150 év már, ugye, mert ezt az 1860-as években csináltam. Hát nagyon megváltozott, és nagyon nehezen érthető, sokszor, hogy ő mit ír. Pardon, azt mondja például, az egyik fiatal srác, az egyik fiatal lánynak a Szent Iványi Álomban, nem, fordítva, a lány mondja, mikor már gyanús neki, hogy itt csúnyán be akarják csapni, azt mondja, mind többre mén az álkodás. Ez rettenetesen jó pofa, és nagyon lehet ezt ízlelgetni. Szerintem az álkodás az ő találta ki, ugye, hogy hamisság, hogy csalás, becsapás. De hát érti azt a színpadon, mikor három másodpercen van arra, hogy megértsem és megy tovább, hát bizony ez már nem jó. Mert el kell gondolkodni, hogy ugye szépen mondta, de közben meg a Shakespeare nem azért írt a darabot, hogy azon gondolkozott, hogy úgy szépen mondta, hanem azon, hogy milyen a fiatal személyek lelki élete, hogy őt pedig ezt szereti, és aztán őt ezt azt. Mert ugye a darab tulajdonképpen egy pszichológiai tanulmánya a szerelem kialakulásáról. Igen, én tudom a legjobban, mert én fordítottam ezt a két színdarabot, a Hamletet is, meg a Szent Iványi Álmot is, és persze gyakran megnéztem, hogy mit csinált Arany, illetve hát aztán alaposan is végigráttam. Én tudom a legjobban, hogy milyen szépen és milyen jól dolgozott, de hát érti, olyan, mint egy, nem is tudom, hogy mondja magának, mint egy nagyon-nagyon elegánsan és modernül megcsinált lóvasút. Az ember ámul, hogy az milyen kényelmes volt, az milyen szép volt, az milyen hangtalanul siklott a sínyén, és a lovacskák milyen szépen húzzák, de hát nem, ma már nem ülünk bele.
Van egy arany magyar nyelv, és van egy Shakespeare angol nyelv. Ezek hogy kerülnek egymás mellé?
Már most azt kérdezi, hogy amikor Arany János leült dolgozni, akkor hogy tudta összeboronálni az angolt meg a magyar?
Nem, azt kérdezem, hogy az a 200 év, ami eltelt a magyar nyelv történetében, hogy viszonyul ahhoz, ami eltelt a Shakespeare-i angol és a mai angol között?
Nem tudom, a magyar gyorsabban változott, mert később már felnőtté, ha mondhatom így, ugye? Hát itt Magyarországon azért sokkal tovább a latin és a német vezető nyelvek. Angliában ennek megfelelően hasonló dolog történt, a latin és a francia. De ott hamarabb átálltak az angolra, tehát már 1500-as évek, 1400-as évek végétől kezdve már a mindennapi életben, művészetben, stb. Az angolt használták. A magyarban ez azért tovább tartott, és hát igazán csak a reformkorban billent át, vagy hogy mondjam, szakadt át a gát, hogy akkor elkezdett minden magyarul lenni, és még az is lázasan megtanult magyarul, aki addig valóban németül írt, vagy latinul. De, és hát azért egy csomó szó van, mint mondjuk ez az álkodás, amit ugye nem használunk. Az angolban is van ilyen, de szóval érdekes, a Shakespeare ugye 1600 körül írta a darabjait, és nekem azért inkább olyan, mint mondjuk Fazekas Mihálytól a Ludas Matyit olvasnak, tehát körülbelül az a távolság. Most már a magyar is lecsillapodott, mert hát kialakult egy írásbeliség, egy norma, egy standard, hogy így mondjam, amit én egyébként nagyon helyeslek, és használatát mindenkinek ajánlom.
Ezek nyelvészeti kérdések, de ez alatt a 150 év alatt egészen mást kezdtünk gondolni a műalkotásról, a világirodalom, a műfordításról, a világirodalomról, hogy mást jelent interpretálni. Ezek mennyire befolyásolják azt, ahogy ma egy műfordító Shakespearehez nyúl?
Húha, hát ehhez én nem értek. Maga az előbb azt mondta egy kissé finnyásan, hogy ezek nyelvészeti kérdések. Nos igen, az vagyok. Én így nézek a nyelve. Én a fordító feladatát úgy fogom föl, hogy ugyanazt kell írni, mint ami az eredetiben van. Most én tudom, hogy ez egy kicsit dodonai, mert mindent mond és semmi, de ennél jobbat nem tudok mondani, hogy hát ami nekem ma, ahogy én ma mondanám azt, ahogy én értem az eredetit. Most én megcsináltam számos Shakespeare darabot, fordítottam, többek között az Arany János félét is. Néha nagyon hálás voltam neki, mert tényleg úgy éreztem, hogy oda jön a hátam mögé, és megkocogtatja a vállamat, és azt mondja, hogy édesfiam, nem veszed észre, hogy ennél itt sokkal több van, mert egymás után háromtól használta mondjuk Shakespeare a keserű szót angolul, és te meg egyszer úgy fordítottad, hogy keserű, egyszer úgy, hogy bánatos, egyszer úgy, hogy könnyes. Mondta Arany János a hátam mögött, tisztáld meg azzal a Shakespeare-t, hogyha háromszor leírja, hogy keserű, akkor legyen, nem biztos, hogy keserű, de legalább ugyanaz a szó legyen, mint a háromszor. És akkor megnézem, amit ő csinált, és tényleg ezt csinálja, nagyon, nagyon rendesen és szépen dolgozik. De szinte egyetlen sor, amit leírtam, nem azonos azzal, amit ő leírt. Hát érti, annyira másból van, hát nem is tudom, ez olyan, mint hogyha Mozartot kérdezné, hogy mit gondol Bachról, de tudjuk, hogy szerette, és tanulta, és mit tudom, de hát hallgasson meg, egy taktus után kiderül, hogy az nem Bach, hanem Mozart. Én most nem ezeknek a nagyságához akarom magam hasonlítani, hanem az időbeli eltéréshez, a stílus, vagy a világ különbözőségéhez.
Nem finnyásan mondtam azt, hogy nyelvészeti kérdés, de ugye, hogy ön hozta a példát, hogy itt van egy fordítás technikai, vagy nem tudom, etikai, fordítás etikai kérdés, hogy én mennyire tisztelem a tekintélyt, vagy nem tudom, a Shakespeare korpuszt, vagy a szöveg logikáját.
Aha. Hát az eredetinek a nem jó szó a tekintély, mert itt egy művészeti alkotásról van szó, nem helyes a tekintély, tényleg meg kell nézni, hogy mit akar elérni, milyen hatásra törekszik, hol akarja azt, hogy a nézőközönség riadtan a lélegzetét visszafojtva figyelje, és hol akarja azt, hogy hangosan röhögjenek a kamaszuk fönn az erkélyen, mert valami malasság. Mikor akar politikailag célozgatni, mert ugyanannyit akar persze, mint most. Hát érti, kijön egy vezető politikus, és közli velünk, hogy elhatározta, hogy ő gazember lesz ezen túl, mert az a legjobb megoldás. Hát most érti, 400 éve, hát ezen bizony, hát úgy elmosolyodunk legalábbis, hogy hát igen. Na most ezeket a fordítónak követnie kell. Itt nem jó szó a tekintély, hát persze Shakespeare-nek van tekintélye, mert kiválóan űzte az ipart, érti, mint a Schuster cég legkiválóbb mesterének is persze van tekintélye, mint ilyen. De fordításkor nem ez az érdekes, hanem a hatás.
Na most megbeszéltük a Shakespeare-hez, az Arany Jánoshoz való viszonyt, a nyelvünkhöz való viszonyt, szó esett az egyetemi munkáiról, és akkor megjelenik tavaly a Vastagbőrű Mimóza című kötet, aminek az a címe, hogy Írások melegekről és melegségről.
Igen, igen, igen. Hát a magán életem alakult úgy, vagy hát inkább úgy mondanám, az életem alakult úgy, hogy én férfiakban találtam meg az igazi szerelmet, és hát a utóbbi, nem is tudom, mások évtizedben férfiakkal éltem együtt. Fiatalon nős voltam egyébként, és szerettem a feleségemet, és nagyon érdekes, és jó lány volt, és jó társ volt, de nem bírtam megmaradni ebben, és nem tudtam én ezt tovább folytatni, és így aztán hát férfi szerelmet kerestem, és hát lett is egy, akivel majdnem 20 évig éltem, aztán meghalt, és most van egy másik, akivel már 13 éve vagyok együtt, és hála Istennek nagyon jól meg vagyunk.
Ez a természetes és magánéleti és legbensőbb dimenziója ennek a kérdésnek. A közéleti dimenziója meg a kulturális dimenziója az, hogy valaki, akinek ilyen magánélete és ilyen szakmai élete van, az másképp, máshogy, és talán másért is tud megszólalni ebben a kérdésben. Mit dönt el, amikor azt mondja, hogy igen, én ezt a kötetet elmondom? Mert ez nem egyszerűen egy olyan lépés, mint amikor valaki felmegy egy tömegrendezvényen, ismerjük ezt a gesztust, és ennek az a kifejezés egy coming out-tól. Ez nem, nem egy egyszeri gesztus.
Előbújik, így is lehet mondani magyarul. Igen. Hát jó, kis pedagógiai cél is volt benne. Részben a fiatalabb meleg nemzedéknek, hogy hát tessék, fiút, nézzétek, így lehet élni, vagy ilyen példák vannak. Hát, mint ahogy egy iskolás könyvben érti, mondjuk novellákat gyűjtünk össze, hogy járt ez, hogy járt az, vidám a szomorút, és hát így tulajdonképpen az irodalomnak, ha tetszik, az oktató funkcióját veszük el. Jó, ez nem irodalom persze úgy, hanem hát ezek ilyen tárcák, meg filmkritikák, meg minden. Az egyik. A másik, meg hát a szélesebb közönséget, aki nem meleg, és aki talán ilyennel nem találkozott, vagy hát inkább úgy kell mondanom, azt hiszi, hogy nem találkozik, mert mindenki találkozik melegekkel, mert elég sok van, csak hát nem mondják meg hát sok ember erről nem óhajt beszélni, fél is a kiközösítéstől. Kicsit olyan, mint a mondjuk cukorbaj, ugye, hogy azért több cukorbajos ember van, mint gondoljuk, és a retiküljében hordja az injekciót, amit naponta be kell adni magának, csak hát nem szokta ezt szellőztetni. De valahogy így, és ezeknek az olvasóknak hát gondoltam tanulságos lehet, mint ahogy néhányan mondták is, hogy na hát, hát ő nem tudott erről, vagy nem ismerte ezt a világot, vagy ilyesmi.
Most mosolygok itt a stúdióban, ő nem látja az arcomat, mert telefonon beszélgetünk, de arra gondolok, hogy ez a beszélgetés egy amerikai rádióban hangzana el, ahol a politikai korrektségnek egy nagyon radikális kultúrája is van, és azt hallaná az amerikai rádió hallgató, hogy a romaságot, fogalmazzunk korrektül, a rákhoz, a melegséget pedig egy meleg témákban publikáló akadémikus a cukorbetegséghez hasonlítja. Hát abból oltári botrány lenne.
Hát hála Istennek nem Amerikában vagyunk, hanem Kelet-Európában, ahol ilyeneket még lehet mondani. De hát kérem szépen, én mégiscsak azt gondolom, hogy ezeknek a kezelése, már úgy értem, a társadalmi érintkezésben hogy járunk el velük, az nagyon hasonló. Hát mit csinálják, hajter? Hasonló, akkor hasonló. Én nem azt mondtam, hogy ezek betegségek, mert hiszen hát persze, hát betegség az, amit gyógyítani kell, és lehet az, hogy valaki cigány, vagy hogy valaki meleg, azt nem kell, és nem lehet gyógyítani, mert az Isten úgy teremtette, hanem meg kell szokni, hogy olyan, és mint olyat kell vagy elfogadni, vagy akár szeretni is, de az nem kötelező, azt nem lehet kívánni senkitől, csak hagyja békén. Hát, de az, ahogy erről megnyilvánulunk, az igenis, ezt mint nyelvész állítom, az nagyon hasonlít sokban a súlyos betegségeknek a kezeléséről, hiszen mondtuk, hogy azok is a tabu alá esnek.
Kelet-Európában hallgatom, és itt a melegjogi kérdés is egy rendkívül érzékeny, nagyon nehéz kérdés, de hát a nacionalizmus sok is nehéz feladatok elé állítanak, különösen itt a Székelyföldön, ez most eleven probléma. Bele lehet tanulni abba, hogy hogyan lehet tabukat kezelni, úgy felvetni, úgy érteni, hogy ne legyen nagyobb baj, mint eddig? Esetleg le van egy gyógyulás, vagy el lehet-e ilyen módon érni a gyógyulást?
Hát, nem tudom. Maga, hol ül maga most Marosvásárhelyen?
Igen.
Igen.
Ez azért fontos, mert ugye 30 évvel ezelőtt ezekben a napokban itt polgárháború dúlt.
Bizony.
És olyan emberek között élünk ma is, akik akkor a front két oldalán voltak. Naponta feltesszük a kérdést, hogy hogy kell egymáshoz szólni.
Igen, igen. Hát jó, én ilyen helyzetben nem élek, és nem éltem. Valóban csak hát általános, meg ilyen példákat tudok magamban felidézni arra, hogy lehet ilyen helyzetben viselkedni. Nem tudom, én általában azt gondolom, hogy ezekről minél többet lehet beszélni, annál jobb. Tehát szóba kell hozni. Tehát azt gondolom, hogy a hallgatás az nem jó. De hát persze, nem tudom, én csak a magam területén mondom, látja, mint meleg, hogy azt gondolom, hogy minél többet kell erről beszélni. És örömmel látom egyébként, hogy a közbeszédben erről egyre több szó van. Na most, például, hogy mondjam, ha én Marosvásárhelyen járok, akkor én jó, én románul nem tudok, vagy hát jó, egy pár szót tudok, megértem, ha nagyon muszáj, mert olaszul jól tudok, és hát persze hasonlít. De hát én valahogy úton útfélem mondogatom, hogy így magyar, meg úgy magyar, meg ha bemegyek egy üzletbe, akkor először azt mondom, hogy jó napot kívánok, aztán mondom, hogy buna szigua, mert mégiscsak persze Romániában vagyunk. De jó, én könnyű, mert még hogyha valaki Ferdén is néz rám, hogy mit ugat ez itt magyarul, hát én hazamegyek néhány nap múlva, mert nem élek ott. Hát érti aztán, hogy persze könnyen mondom én, hogy gyerekek, állandóan mindenki beszéljen magyarul, legyen magyar, és beszéljen ezekről a különbségekről, mert hát a hallgatás az nem jó. Ezt egyébként ma a fiatalabb zsidó ismerőseim is így látják, miután a szüleik évtizedeken keresztül még magát a szót sem mondták ki, sőt eltitkolták a gyerek elől, hogy zsidó.
Én azt látom, tapasztalom magam körül, hogy azé a hatalom, akié a szó. Hogy vannak bizonyos politikusok, akik rendkívül tehetségesen, vagy taktikusan, vagy meggondoltan, ezt nem tudom eldönteni, időnként adnak egy szót, vagy használnak egy szót, és a körül kezd szerveződni az életünk. Most ilyen a homogenitás. Ez a szavak háborúja, ez akkor most valós háború? Tényleg?
Hát jó, úgy nem valós háború, úgy nem lehet hasba lőni valakit azért, hála Istennek ezzel, de ebben magának igaza van, hogy ne. Hát gondoljunk talán Madácsnak arra híres jelentére, amikor a homo iusion miatt ugye a mágiára mennek az eretnekek. Emlékszik, hogy
Vagy van az íj, vagy nincs az íj.
Vagy íj, vagy nincs az íj, mert hogy ugye ez a görög nyelvnek egy szabálya, hogy az egy ível azt jelenti, hogy csak hasonló, így nélkül pedig azt jelenti, hogy azonos. És akkor most, hogy Krisztus hasonló volt-e az emberhez? Már nem emlékszem, valami ilyesmi, ugye? Vagy azonos, vagy tényleg ember volt, azt hiszem erről van szó a vitában. Ugye a mai hát általános egyházi álláspont az, hogy ember volt, anya szült és ember volt, de egyszer, mint Isten is volt. Jó. Magának ebben teljesen igaza van, de hát bizonyos értelme azt is mondhatom, hogy hát erről szól a politika, hát ez egy ilyen mesterség. Hát ha ezt elveszi a politikustól, akkor csak egy postamester marad, aki hát ráüti a stemplit minden évben az adótörvényre, vagy valamire. Nem jól mondom?
Azt nem tudom eldönteni, hogy ez, amit mi látunk, ez a szavak mágiája, és akkor az irracionalitás korában élünk, vagy nem. Pedig nagyon is az értelmezés kora?
Nem, ne haragudjon, olvasson Cicerót, akinek fennmaradtak, ugye ügyvéd volt, fennmaradtak a bírósági beszédei, amiben például egy bizonyos Catilina nevű politikust a beszéde során egész egyszerűen rásütötte a bélyeget, hogy az egy összeesküvő lázadó. Most érti, hogy az hát tényleg az volt, én nem tudom, azt hiszem egyébként valóban az volt, de hát nagyon szellemesen van megírva, tanultuk az iskolába. Hát én azt gondolom, hogy ez itt teljesen rendben van. Nem? Vagy hát gondoljon Jézusra, aki például kitalálja, hogy Istenről úgy lehet beszélni, hogy az a mi atyánk. Hát ilyet addig senki nem mondott.
És akkor ilyenkor mi a helyes eljárás? Ha én azt gondolom, hogy nem ez a varázsszó az én életemnek a nyitja, hanem egy másik, vagy nem varázsszóra van szükségem, hanem mit tudom én, magyarázatra, érvre.
Hát, ez mikor, hogy? Mikor, hogy? Ne haragudja, mikor, hogy? Hát, hogy ismét, hát a Bibliát idézem, van olyan, hogy azt mondom, hogy ha nem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És van olyan, hogy tényleg elutasítom, és azt mondom, hogy nekem itt ne szövegeljen, hanem rendesen érveljen és magyarázzon. De ez mind a kettő hozzátartozik az emberi kultúrához. Én nem mondom azt, hogy én szeretem a politikusokat, nem egy szimpatikus mesterség, de hát kicsit, mint az állatvilágban ragadózók, hát érti, annak is kell lenni, hát hova jutnánk nélkülük.
Azt ígértük a beszélgetés elején, születésnapi beszélgetés lévén, hogy vonunk egy mérleget. Most a nehéz feladatot hárítanám, és arra kérném, hogy Nádasdy Ádám a költő, az esszéíró, a tanár, a nyelvész, válasszon ki valamit, amire azt gondolná, vagy azt mondja, hogy ez az, ami igazán az enyém, és az összes többi munkám az ebben segített.
Most, ahogy ha tényleg mérleget kell csinálni, én is gondoltam erre. Azt gondoltam, hogy 100 év múlva a lexikonban, hát talán lesz rólam néhány sor, és akkor mit írnék oda? És hát azt hiszem, a műfordító lenne az első helyen. Tehát ha visszanézünk, nem az a legtöbb, de talán az a legérdekesebb, vagy a legszokatlanabb, vagy a leghiánypótlóbb, mondjuk így. Vannak komoly nyelvészeti munkáim, de talán azt más is megcsinálhatta volna. Érti? De meg szép verseket is írok, de talán nem vagyok a legjobb abban. Jó vagyok, de vannak, akik nálam valamiért messzebbre, vagy többre, vagy érdekesebbre képesek, vagy nagyobbat ugranak, ha mondhatom így.
Most nagyon megdöbbentett, mert a műfordítás az ugye úgy van elkönyvelve, mint a kultúra szolgáló leánya nálunk.
Na és akkor mi baj van?
Nincsen baj vele, sőt, megint egy szerepet cseréltünk, vagy a hátsó pár előre fuss, ez a Nádasdy Ádám képlet ismétlődik, vagy tehát ez az.
Igen, hát igen, de azt hiszem, hogy tényleg, és ezzel bizonyos sport is fölvertem, meg jó, hát ne felejts el, azért főleg klasszikusokat fordítok, Shakespeare-t, Dante-t, jó, Bernard Shaw-t, aki már lassan hát egy klasszikusnak számít, és ezek körül akkor viták alakulnak ki. Hát a Shakespeare fordítások esetében máig sokan azt gondolják, hogy én káros az én tevékenységem, mert ott vannak régebbi fordítások Babicstól, Kosztolányitól, Aranytól, Arany Lászlótól, és hogy én azokat mint egy detronizálom. Most ez valóban igaz, én azokat valóban detronizálom, de hát ezt hívják haladásnak.
És majd lesz, aki ezt folytatja. És ez is megújul.
Hogy?
Na hát a folyamatos elevenség, én így foglalnám össze a Nádasdy életművet, ha megengedhetném magamnak ezt a kimasságot. Legyen ez sokáig eleven, és élvezzük mindannyian azt, hogy így tud élni a nyelv valaki által. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Köszönöm én.